Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy Te a legnehezebb helyzetben sem hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogy Te hozzád mindig fordulhatunk. És tudjuk azt, hogy nem hagyod válasz nélkül a mi imádságunkat. Urunk, hálát szeretnénk Neked adni, hogy Te megvédesz bennünket. Hogy bár erre érdemtelenek vagyunk, de Te a fiadat áldoztad fel azért, hogy mi élhessünk. Hálát adunk Neked ezért, Urunk, és kérünk Téged, hogy mindig, minden körülmények között tudjuk, hogy Jézus Krisztus kereszthalála által mi mindig, minden ellen, minden rossztól védettek vagyunk. Ámen.
A gyerekeket fogunk most elengedni a gyerekórára. Tanítók, készültetek rátok. Jászmin, de fogod vinni a csapat? De nagyon jó. Isten adjon neked sok örömet és sok erőt. Nagyon jó. Körülnézek, vannak egy pár új arc. Hadd kérdezem, hogy ki az, aki először van itt ma reggel. Vannak egy pár, nagyon jó. Nézzetek, körül fogadjunk őket sok-sok szeretettel, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Nem mennyien szoktunk lenni, nem is tudom, hogy hányan vagyunk a kávézóban, de ott is légkondi megy, és csak nincs hang. Nincs hang, oké, akkor mégis csak jobb kint lenni. Nagyon jó látni mindenkit, és aki kint van az ablakon kívül, sziasztok, hello. Szia, látom az ágított házat, sziasztok. Nagyon jó, Tibor is van, Petra, nagyon jó. De hát, tehát jó reggelt kívánok mindenkinek. Isten hozott a mi kis gyülekezetünkbe. Máté 19 fogunk megnézni. Egy sorozatban vagyunk ebben az évben, a Máté evangéliumon keresztül vagyunk, menjünk. És mindig lehet előre készülni a prédikációkra. Tehát jövő hét folytatjuk, és a gazdag ifjú történetről lesz szó. Tehát lehet előre készülni ezek a dolgokra. Ma fogunk arra beszélni, hogy milyen a házasság? Milyen a házasság? A papok oda mennek Jézus Krisztushoz, és föltesz nekik egy kérdés, hogy egy férfi mikor szabad elválni a feleségétől. Ez egy kemény kérdés, és oda tették Krisztushoz, ugye? És amikor föltették ezt a kérdést, ugye nem árulták el semmit magukról. Nem úgy tették föl a kérdést Krisztusnak, hogy ugye nem szabad elválni a feleségétől, ugye? Ugye? Vagy szabad, ugye, elválni a feleségétől, ugye, a férfi, de nem árulják el, hogy ezek ilyen liberálisok, persze, hogy ne lehet elválni, vagy ilyen konzervatív, nem szabad semmi áron elválni. Tehát ők nem árulják semmit magukról, tehát ők próbára tesznek Jézus, hogy ő mit gondol erről a nagyon nehéz témáról. Próbálnak becsapni Jézus Krisztus. Tehát nézzük meg, hogy Jézus végülis mit mond a válásról, de inkább mit mond a házasságról. Tehát forduljunk az Úrhoz, imádkozunk és kérünk, hogy szóljon hozzánk. Úr Jézus Krisztus, jó itt lenni a házadban, és téged imádni, téged magasztalni, hogy a szívünkben tudjunk elcsendesedni. És hogy a te jelenlétedben lehetünk, és hiszünk, és tudjunk, mert megígérted nekünk, hogy ketten-hárman vannak, de is ott vagy. És köszönjük, hogy ez a textus rólad szól, és a te tanításodról, de kérünk, hogy ne csak taníts minket, hanem tölts be minket a te szent lelkeddel, és engedj, hogy lássunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy a szívünkben tudjunk téged imádni, megérteni azt, amit akarsz minket nekünk tanítani. Kérlek, legyél mindannyiunkkal, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, puhíts meg a mi szívünket, nyisd ki a szemünket, bonts ki a fülünket, hogy engedj, hogy megértjük, hogy miről szól ez az egész. Engedj, hogy az üzenet a mi szívünkig eljusson. Kérlek, hogy legyél velem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy értető legyen mindenki számára. Így könyörülj rajtunk, szólj hozzánk, de ígéden keresztül. Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát azért teszik fel ezt a kérdést Jézus Krisztusnak, mert Mózes azt tanított, hogy egy férfi váló levelet írhat az ő feleségének, és bármikor tudja elbocsájtani őt. Tehát, Réke, légy szíves, menjünk a textushoz, és menjünk a legvégére, a 12. vers után, és olvassunk fel 5. Mózes 24, és az első vers. Ez, amit Mózes írt, ez, ami a Szentírásban van. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és a férje lesz, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenzenveset talált benne, például elégette a vacsoráját, vagy bármit, akkor írjon válólevelet. Adja azt az asszony kezébe, és úgy bocsássa el a házától. Puh, nem semmi ez a tanítás. Most Jézus mit fog mondani? Ellen fog menni Mózesnek? Ellen fog menni a Szentírásnak? Tehát Jézus hogy fog válaszolni erre a kérdésre? És Jézus egy nagyon szép választ adott a házasságról. A házasságról. Először pozitívan beszél a házasságról, hivatkozik a teremtés történetről. Tehát ahogyan az Isten eredetileg megtervezte, ahogy az Isten eredetileg gondolkodott a házasságról. És csak utána, legröviden, egy mondatban fog beszélni a válásról. Jó? Tehát nézzük meg először négy pozitív dolog, amit Jézus Krisztus tanít a házasságról, de menjünk vissza, Réka, az első versre. Jó? Vagy kezdjük a negyedik versel, amikor Jézus válaszol a kérdésre a harmadik versben. Ő pedig így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Tehát a házasság egy férfiből és egy nőből van, és mind a ketten az Isten képmására vannak teremtve. Amit azt jelenti, hogy mind a ketten ugyanolyan értékesek, ugye? Ugyanolyan értékesek, mert mind a kettő az Isten képmására vannak teremtve. Egyenlőek az értékűek. Mind a kettő nagyon értékes. Egyéni és értékes ilyen művészeti darab, mint egy múzeumban. Egy értékes darab. És az Isten úgy akarja, hogy mi így látjuk a társadalom, és éppen a tündére nézek. Az én társadalom, egy egyéni, értékes darab. Az enyém. Művészeti darab, hogy úgy lehetne mondani. De csak mellékesen teszem, ha nincs Isten, akkor ez nem igaz. Mert ha nincs Isten, akkor olyanok vagyunk, mint porszemek ebben a nagy univerzumban. Semmi érték nincs az embernek. De mivel az Isten képmására vagyunk teremtve, olyanok vagyunk, mint egyéni hópelyhek. És gyönyörű művészeti alkotások vagyunk, értékesek vagyunk. Ez az első. És ugyanakkor a férfi és a nő nagyon mások, ugye? Nem csak fizikálisan másképpen néznek ki, de minden értelemben másképpen néznek ki, ugye? Olyanok, ha a férfiak Marsoktól vannak, és a nők Vénusztól vannak, ugye? Emlékeztek erről a híres könyvre, ez egy nagyon jó könyv a házasságról. És ez a világi író John Gray feldolgozza az óriási különbözőségeket a férfiak és a nők között. Rengeteg van, ami megkülönböztet minket egymástól. És minél több különbözőség van egy házasságban, akkor annál nehezebb lesz az a kapcsolat. Ez az író ezt szépen feldolgozza. Tudom azt mondani nektek, hogy Tünnivel mi nagyon mások vagyunk. Nagyon mások vagyunk. Másik kulturális háttérből jövünk. Én Amerikából, Magyarország, kisváros faluban nőtt fel, én egy nagyváros. A családi háttér, a személyiség is lehetne folytatni. Minél több a különbség, annál nehezebb lesz ez a házasság. De Jézus mit akar mondani? Ha úgy tekintünk a különbözőségekről, akkor nehéz. De ha úgy tekintünk a különbözőségekről, hogy ezek erősségek, mi így kiegészítjük egymást, akkor is ha úgy tekintjük ezek a különbözőségekről, hogy ez a mi erősségünk, akkor más az egész. És így bíztat minket. És ez az egyik fő trükk a házasságban. Amikor látod a másikat, hogy ő nem olyan, mint én, És akkor az első az, hogy megítéljük, mert ez nem jó. És a Biblia megállít minket, és az jó. A férfiak és a nők nembeli különbségek óriásiak, és mi így gyönyörű szépen kiegészítjük egymást. És erősebbek vagyunk, és gazdagabbak vagyunk. Egy teljes, komplett egység vagyunk így, mert mások vagyunk. És mind a kettő értékesek vagyunk. Tehát így tekintsük a különbözőséget, hogy ez a mi erősségünk. És igen, akkor ez akkor az erősségünkről válik. A harmadik dolog, amit Jézus mond a ötödik versben, nézzük meg az ötödik verset. És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyát, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Jézus idézi ugye, a teremtés könyvet, és azt akarja hangsúlyozni, hogy a házasság kapcsolat a legfontosabb kapcsolat az életünkben. Ugye? Messziről a legfontosabb. Fontosabb a kapcsolat, ami szülőnkkel, fontosabb a kapcsolat, mint a gyermekünkkel, fontosabb a kapcsolat, mint a barátainkkal. Ez a legfontosabb kapcsolat. Azért elhagyjunk a szülőnket, és ragaszkodunk egymáshoz. A házasság kapcsolat ugye prioritás élvez a mi életünkben, és Jézus bíztat minket, védjük meg ezt a nagyon értékes kapcsolat, ugye? Csináljatok határokat, vonuljatok el egymással, töltsetek időt egymással, mert ez a legértékesebb, legfontosabb kapcsolat, ami életünkben van. Őrizni kell, hogy ne csak bárki tudjon, ugye, belépni ebben a kapcsolatban. Őrizzünk meg Istentől kapott legnagyobb ajándék az életünkben. Negyedik dolog, amit itt Jézus mond az ötödik versben, és akkor a hat, ötödik versek a második felében, és lesznek ketten egy testé. Úgy, hogy már nem két test, hanem egy. Érdekes, ugye? Jézus ezt hangsúlyozza, kétszer mondja. Ez a kapcsolat nem csak a legfontosabb, hanem ez a legexkluzívebb kapcsolat. Ez a legintimebb kapcsolat. És nem metaforként mondja ez, hogy olyanak, mintha egy test, hanem azt mondja, egy test. Tehát a szexuális kapcsolatban valami megtörténik itt. Hogy egy testé válnak. Ilyenkor házasok. A szexuális kapcsolat nagy ereje van. És a Biblia bíztat még ez az egyik legszebb rész az egész házasságnak. Ez az egyik legnagyobb értéke, hogy élvezünk ezt az ajándékot, amit Istentől kaptunk. De várjuk meg a házasságot, mert a kettő egy testé válnak. És azért a Biblia soha nem javasolja a szexuális kapcsolat a házasság előtt, mivel egy testé válnak. És azt széttépni egymástól, ez nagyon-nagyon fájdalmas. És a Biblia bíztat minket, őrizzünk ezt az egységet meg. Ez a legintimebb dolog az életedben. Ez a házasságban megtörténik. A házasságban megtörténik. Tehát ez a négy fontos dolog a házasságban. Ez a Jézus tanítása, ugye? Hogy mi egyenlő értékűek vagyunk, értékesek vagyunk, legfontosabb kapcsolat és a legintimebb kapcsolat. Ez a házasság. Milyen gyönyörű, szép válasz, milyen pozitív választ ad Jézus Krisztus, amikor megkérdezték tőle a válásról. A válásról kérdeztek. Tehát a házasság jó, szép és igaz. Ha valaki tudna föltenni azt a kérdést Jézus Krisztusnak, hogy szabad-e, hogy két férfi összeházasodjon a mai világban, szerintem ugyanazt a választ adna nekik. Jézus Krisztus kezdene beszélni a teremtés rendjéről, és hivatkozna, hogy az Isten így tervezte a házasságot egy férfi és egy nő között. És ez így jó, és így szép. Mellékesen teszem, ha valaki erről velem szeretne beszélni az Isten tisztelet után, akkor nagyon szívesen beszélnek erről a nagyon fontos égető kérdés a mai világnak. De először nézzük meg, hogy Jézus végül is mit mond, vagyis hogy mit gondol a vallásról. Tehát folytatja a hatodik versben. Ami tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Nagyon érdekes, hogy harmadszor mondja, hogy Isten egybe kötötte össze őt egy test. megint hangsúlyozza, hogy ők egy test. És azért egy test, mert Isten összehozta őket. Most ez fura hangzik, ugye? Különösen ebben a társadalom, amiben mi élünk, hogy szabad randizni, akivel csak akarsz, és szabadon döntesz, ugye? És válasz ki magadnak, és a textus azt mondja, nem így van, de csak azt gondolod, de az Isten összehozta titeket. Érdekes, nem? És itt van egy misztérium. Mi szabad akaratunkkal járunk ezen a földön, felelősség teljes emberek vagyunk. Magyarul a házasság előtt jól nyisd ki a szemedet, mielőtt döntesz valaki mellett. De a házasság után azt arra kell gondolni, és azzal számolni, hogy az Isten szuverén, és ő az, aki összehozott titeket. És ez egy misztérium. És amikor Tündivel az évek során házaspárakkal beszéltünk, nagyon sokszor azt hallottunk, hogy hát mi rosszul döntöttünk. Nem figyeltünk az Úrra, hibát követtünk. Nem jó a házasság, el akarunk válni, mi egy nagy hibát követtünk el. Hát lehet a házasság előtt követtek el ezt a nagy hibát, de az Isten, most a házasság után vagyunk. És az Isten azt mondja, ő összehozta titeket. Maradjatok hűséges egymáshoz. Ez nagyon nehéz, ez nagyon, nagyon nem is lehet érteni, mert ez egy misztérium. De a Biblia mind a kettőt tanít egyszerre. Kérdés, hogy tetszett ez a szép válasz ezek a papoknak? Nem, mert ők csak szerettek volna vitatkozni Jézus Krisztussal. Csak akarták próbára tenni Jézus Krisztust. De most rákérdeznek Mózes tanításáról a következő vers. És erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. Tehát Jézus hogyan válaszol? Hogyan próbálja összehozni Mózes tanítását a válásról és a teremtés tanítás a házasságról? Két különböző dologra van itt szó. És Jézus hogyan csinálja ezt? Hát úgy válaszol a 8. és a 9. versben. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássatok feleségeteket. De ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, az paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasság törő. Mi volt a válasza? Hogy a kemény szívetek miatt van ez. Érdekes a válasz, nem? Jézus nem azt mondja, hogy hát ezek a párok, tudod, azért válnak el olyan sokan, mert nem jártak egy jó kommunikáció tanfolyamra. Ha megtanulták volna az asszertív kommunikáció, akkor szerintem minden rendben lenne, vagy legalább az öt szeretett nyelvet tudták elsajátítani és gyakorolni, akkor minden rendben lett volna velük. Vagy tanulták a pszichológiát, vagy valamilyen kommunikáció, valamilyen tanfolyamra jártak, akkor együtt maradtak volna. Poénkodtam, hogy egy kicsit éreztétek az iróniát egy kicsit benne. Remélem. Próbáltam vicces lenni, de nem sikerült. De tényleg vicces, mert Jézus nem áll meg itt a felszínen. Ezek bármennyire jó dolgok, Jézus, ne a felszínesen maradunk. Menjünk a mélyre. És mi van a mélyen? A szív. És mit találunk ott? A kemény szív. És a kemény szív miatt van a válások. Ma olyan könnyen bízunk a pszichológiákban, a technikában, de Jézus tereli mi a figyelmünket, hogy menjünk a mélyre, menjünk a szívünkig. Nézzük magunkban, a kemény szívünk miatt vannak a válások. És máshol is Jézus beszél a mi szívünkről, Márk 7-ben. Nézzük meg, légy szíves, Réka. Igen, ez az. Ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná, ugye? Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatokat. A paráznaság, a lopás, a gyilkosság, a házasság törés, a kapcsiság, a gonoszság cselekvés, a csalás, a kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, de ez egy hosszú lista. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert. Jézus arra is beszél a kemény szívről. Emlékeztek, amikor a magvető példázatról beszéltünk nem régen, ugye? A föld, ami befogadta a mag. Először amikor befogadta magad, az a föld, ami jelképezi az emberek a szívét, örült. Emlékeztek? Örül, jaj, de jó! Amikor jöttek egy kis pár probléma, akkor az a kis felszínes talaj alatt ott volt a kemény föld. És az a mag nem tudott felnövekedni. Tehát sokszor mi örülünk a házasság elején, vagy itt imádjuk az Istent zenével, örül a mi szívünk, de mi van mögötte? Wow, Jézus hív minket! Növekedjünk fel! Nézzük meg, hogy mi van az én szívemben! Mi történt a szívünkkel? Mitől lett kemény a szívünk? Teremtés után, de Mózes előtt Ádám és Éva bűnben estek. És Isten kihirdette nekik, hogy a házasság le lesz terhelve. Így hangzott ez az ítélet, amit Isten elmondott Évának, és mindannyiunkra vonatkozik. Az első Mózes 3.16-ban azt mondta Isten, vágyakozol a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Vágyakozol a férjed után, de ő uralkodni fog rajta. Olyan, mintha egy párbaj elkezdett. Add nekem, amire szükségem van, mondja a feleség. És a férj előveszi az ő karját, dehogy is én vagyok az, aki uralkodik itt. És megy a vita, elkezdődik, és az Isten ezt kihirdette, és nem mondanám, hogy ítéletet hirdetett, hanem megengedte, hogy a házasság egy ilyen ítélet alatt kerüljen le, hogy legyen leterelve. És amikor Isten kihirdette ezt az ítéletet, emlékeztek? Ő nem csak a házasságot alá vetette ennek a terhének, hanem a gyerekkel való kapcsolat is. Fájdalmad szülöd meg ezt a gyermekedet. És a munka is ítélet alatt került, most tövés és bogáncsával jár az a munka. És Isten végül is kiűzte őket a teremtés a paradicsomból. Elveszítettek az ő kapcsolat Istennel. De hát amit az Isten eredetileg megáldott, az ő kapcsolat Istennel, az egytes kapcsolat egymással, hogy neveljék a gyermeküket, és hogy uralkodjanak, hogy munka legyen. Pontosan azt a négy dolgot az Isten azt mondja, innentől kezdve ezek most nagyon nehezek lettek. Nagyon nehezek lettek. Miért csinálta ezt? Miért pontosan ezek a dolgokat engedte, hogy ítélet alatt kerüljen? Mindjárt erre vissza fogunk térni. Tehát a bűneset után, ugye, onnan származik a mi kemény szívünk. És ez minden ember erre hajlamosak vagyunk. És ez az Isten bíztat minket, hogy nézzük meg a mi szívünkben. És amikor a tanítványok ezt hallották, a kemény szívetek miatt van ez az egész, akkor hogyan reagáltak a tanítványok? Hát, mint tipikus férfiak. 10. versben hogyan reagáltak ezek? 10. versben erre így szólták hozzá tanítványai. Ha ilyen a férj helyzete a felesége, akkor nem érdemes megházasodni. Jó, nem tudom, ki Péter mondta, nem tették oda, hogy ki volt az, aki ezt mondta. Tudjuk, hogy Péternek volt egy felesége. De ugye nem kell a tanítványnak a válaszon meglepődniük, ugye? Hiszen ma is hasonló a helyzet, mint ott Izraelben. Ma legalább minimum minden második házasság válással végződik. És ugye azt is tudjuk, hogy mai napon nagyon kevesen összeházasodnak. Amikor Hajni és Csenge iskolába jártak, akkor nagyon kevés volt az a gyerek, akinek mind a két szülő még együtt voltak. Nagyon kevés. És ez nagyon szomorú látni, hogy a magyar társadalomban úgy, mint akkor, a házasság az nehéz, és le van terhelve. Tanítványok nem voltak cinikusok szerintem, hanem egyszerűen tudták, hogy mennyire nehéz a házasság. Mennyire nehéz a házasság. De bármennyire kereszténység értékeli a házasságot, Jézus azt is mondja itt, hogy a házasság az nem mindenkire vonatkozik. Következő vers 11-12. Ő azonban így válaszolt nekik, nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akinek megadatott. Mert vannak a házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlaná. És vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlaná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Wow, megint kemény tanítás a házasságra. Biblia azt tanítja, hogy egyedülállóként maradni az Isten dicsőségért, az Isten országáért, az egy szép dolog. Az egy nagyon értékes dolog. Tiszteletben tartjuk azt. Pál is beszélt erről az első Korintus 7. fejezetében. Pál is egyedülálló volt, és így beszél, mint egy egyedülálló ember. Igen, a 7. vers. Azaz. Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is egyedülálló. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől. Kinek így, kinek amúgy. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. És Pál folytatja, hogy látja ezt a házasság egyedülálló való viszony. De ha megnősülsz, nem védkezel, és ha a férjhez megy a hajadon, nem védkezik. Az ilyeneknek azonban gyötteremük lesz a testben. Kinek? Azok, akik házasok. Én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésre az Úrnak. Tehát azért sorolom ezeket fel, mert a Biblia maximálisan tiszteletben tartja és értékeli a házasok és az egyedülállók egyaránt. Kereszténységben mind a kettő érték, amikor az Istenért élünk. Tehát az Ószövetség, érdekes mondom, hogy az Ószövetségnek az első könyve, és az Ószövetségnek az utolsó könyve, nézzük meg a Malakiás levelet. Első és utolsó könyve az Ószövetségben maximálisan értékeli a házasságot. Az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit az ifjúkorodban feleségül vettél, pedig ő a társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. És még egy vers. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ahhoz, aki ifjúkorotokban feleségül vettetek. Tehát a Biblia bíztat, az egész Ószövetség bíztat minket, hogy mennyire fontos és értékes a házasság. Akkor fölteszem itt a legvégén, vagy nem is a legvégén, hanem közeledünk a véghez. Akkor hogy néz ki egy kemény szív a házasságban? De ne csapjunk be magunkat. De fontos, hogy ez a kérdés, hogy az én szívem kemény. És tudjátok, hogy milyen éneket fogunk énekelni, hogy válaszként, hogy a kemény szív ének. Amit az egyik kedvenc énekünk. De nézzük meg, hogy mi ez a kemény szív, ugye? És utána nézzük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan tud megpuhítani és meggyógyítani a mi szívünket. Amikor egy házaspár összeházasodik, az elején boldogok, ugye? Az elején boldogok. De félelmetes, hogy ez a folyamat hogyan indul be. Hogyan indul be ez a folyamat, hogy valaki ott boldog, és átválik ez a szíve, és keményé válik. Alig lehet ezt észrevenni. Négy részből röviden lefestem ezt a borzasztó folyamat. Nem akarom túl sok időt tartani, de mégis fontos, hogy szembesüljünk ezzel. Nézzünk meg, Réka, ezt a... Igen, ez az. Az egész... Mindjárt odajunk az ön sajnálathoz. Az elején azt gondoljunk, hogy a házassági problémák ott kezdődnek, ugye, amikor felfedezünk, hogy valójában annyira mások vagyunk, és annyira különbözünk egymástól. Észre se veszünk sokszor, hogy megbántjuk a másikat. Észre se veszünk. Valaki a másik valamit csinált, vagy tett, vagy nem mondott valamit, és megbántjuk a másikat, és ezek nagyon fájdalmasak tudnak lenni. És amikor ilyesmi többször előfordul, akkor úgy érzem magamat most, hogy nem vagyok boldog, ahogy elképzeltem magamat. Ugye a házasságnál mindenki úgy köszöntött, hogy legyetek boldogok minden nap, amilyen vagytok most. És most nem vagyok boldog. És úgy érzem, hogy csalódtam. Csalódtam nagyon. Nem vagyok én boldog. És az első lépés, ami oda vezette a kemény szívhez, az az önsajnálat. Az önsajnálat. Amikor önsajnálat esünk, ami nagyon könnyen történik, ugye mások boldogok, körülnézünk, mások boldogok, De nem mi vagyunk. Azt gondolom, hogy majd mi vagyunk az egyetlenek, akik küzdenek a házassággal. Nézd, mindenki szeretnek egymást, és csak mi küzdünk ezzel a házassággal. Egyedülnek érzem magamat, ugye? És ilyen árva mentalitás vesz erőt fölöttünk. Egyedül vagyok. Mondja, mint egy árva, és sajnáljunk magunkat, hogy én ebben vagyok. Erre nem számítottam. És utána akkor egy áldozatnak tekintjük magunkat. Egy ártatlan áldozat, ugye, ez nagyon fontos. Hogy a másik, ő az, aki ellenem vétkezik. Én nem érdemeltem ezt a fájdalmat. És belesimulunk ebben az önigazoltságban. Én vagyok a jó, és ő a hibás, ugye? És ez az én bajom, hogy te vagy a hibás, és miattad nem vagyok én boldog. Ez az ártatlan áldozat mentalitás. És a harmadik, mivel nem vagyunk megelégedve a másikkal, kezdünk mutogatni az ujjunkat a másikra, hogy te vagy a hibás, és te vagy a probléma. És miattad nem vagyok boldog. Ezeket kezdünk kifejezni. Hibáztatjuk a másikat, és frusztrált vagyunk. És ez a frusztráltság átválik haragra. És amikor a haragra eljutunk, akkor kezd bekeményíteni a szívünket. Panaszkodunk. Amikor mi panaszkodunk a másikra, az kellene lenni egy jelzéstábla, hogy vigyázz, vigyázz. Ne menj tovább ezen az úton. Panaszkodunk és kritikusok vagyunk. És egyre idegesebb és egyre türelmetlenek vagyunk a másikra. Olyan érdekes, hogy világosan látjuk a másiknak a hibáit, de vakok vagyunk a saját hibáinkra. Hogy van ez az egész? A különbségek irritálnak. És a lekezelő stílusban kezdünk ítélkezni a mások fölött. És most már nagyon közel vagyunk a kemény szívhez. Emiatt úgy kezdünk gondolkozni, hogy a másiknak kellene változni. És elmondjuk az elvárásaink a másik felé. És kezdünk ezeket követelni tőle, hogy változzon. Azt akarjuk, hogy ne így viselkedjen. És amikor a másik nem változik, mert mi nem tudunk senkit megváltoztatni, amikor nem változik, akkor kétségben esünk. És kezdődik a kemény szív. És az utolsó ilyenkor, amikor az ember szembesül azzal, hogy ő nem tudja megváltoztatni a másikat, és ezek a fájdalmas dolgok csak folytatni fognak, akkor innentől nagyon sokan kiszállnak ebből a csónakból. Azt mondják, hogy elegem van ebben. Én erre nem számoltam. És azt mondják, túl sok. Nekem még vannak terveim. Nekem csak egy életem van. Álmaim vannak, és ebben a házasságban nem tudom ezeket megvalósítani. És így kiszáll a csónakból. És kiszáll a csónakból az ő kemény szívével. Tele van keserűséggel. Nem tudta megbocsájtani. Tovább lépett, de kemény a szíve. Amit most felvázoltam, ez volt az üldöző ebben a házasságban. Mert egy házasságban mindig van egy menekülő. És egy menekülő másképpen éli ezt át, ugye? A menekülő úgy éli át, hogy a másik engem kritizál, és panaszkodik. Próbál engem megváltoztani. Hagyjanak engem békén, mondja a menekülő. Mert a menekülő kerüli a konfliktusokat. A menekülő szalad. És tele van keserűséggel. És az ő kemény, az ő szíve ugyanúgy kemény, mint aki üldözi őt. És mind a kettő szenvednek. Az egyik kergeti, a másik rohan. Ez igaz. Minden házasság? Nagyon-nagyon sok házasság idáig eljut. Mindenkinek a szíve tele van önsajnálattal, önigazulással, önzéssel, ítélkezéssel, harag, keserűséggel, és lehetne felsorolni ezt a hosszú listát. És minden házaspár, ha nem kap segítséget föntről, akkor vége van. Ha az Isten nem könyörül rajtuk, legyőzni a kemény szívük, akkor vége van a házasságnak. Tehát amikor valaki személyesen kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal, akkor Jézus Krisztus hogyan segít legyőzni ezt a kemény, sötét szív? Jézus hogy hozza a gyógyulást a mi szívüknek? És azért nagyon fontos föltenni ezt a kérdést, Mert nagyon sokan próbálnak visszamenni a paradicsom állapotában. Hú, fel kell venni a házasság szerepeket. A férfi így kell viselkedni, és a feleség így kell viselkedni. De Isten kiűzte őket a paradicsomból. Nem lehet visszamenni az eredeti rendhez. És Isten küldi előre. És hova kell mennünk? Előre, előre Krisztushoz. És a Golgotai kereszthez. Mert Krisztusban találunk gyógyulást a mi szívünknek, a mi házasságunknak. Szükségünk van, hogy Jézus megpuhítsa a mi szívünket. Tehát először térjünk vissza a bűneset történetre. Emlékeztem, hogy feltettem azt a kérdést, Jézus, Isten miért leterhelte a házasságot, a gyereknevelés, a munka, az élet legszebb dolgok, miért terhelte le ezeket? Gondoljunk bele, hogy milyen lett volna az élet, ha az Isten soha nem terhelte le ezt a három dolgot. Akkor Máté és Júli boldogok lennének, ugye? A gyerekkel, munkával, minden egymással. De soha nem fordultak vissza Istenhez. Ugye, mert mi úgy vagyunk beállítva mi kemény szívünktől, hogy ameddig boldogok vagyunk, nem keresjük az Istent. Ez Isten azt mondja, hogy ezek a dolgokban nem fogjátok találni azt a teljes boldogságot. Soha nem lesztek megelégedve ezzel. És így az Isten szeretetből csinálta ezt, hogy forduljunk vissza hozzá, mert ő akar lenni a boldogság forrást az életünknek. Nem jó az embernek egyedül lenni, és Isten akarja adni nekünk minden, amire szükségünk van. Tehát nézzük meg ugyanazt a folyamatot most, és ezzel fogunk befejezni. De nézzük meg most, hogy mennyire más a szívünk és a kapcsolatunk, amikor Jézus Krisztus ott van. Jó? Az első. Ahelyett, hogy ön sajnálatban esünk, az identitásom, tudom, hogy nem a másiktól kapom, hanem Istenben van az én identitásom. Isten lett az én atyám Jézus Krisztusban. Isten az, aki szeret engem, az ő gyermeke vagyok. Krisztusban az összes bűnöm el vannak törölve. Krisztusban Isten gyönyörködik bennem. Soha nem fog engem elhagyni. Isten az én menedékem, tőle kapok erőt. És amikor kétségben vagyok esve, Istenhez fordulok. Tudom, hogy ő soha nem fog cserben hagyni. Nem kell ön sajnálatban esni, mert ott van az Isten. Hűséges, szeret. Meg vagyok váltva Krisztus vére által. Meg tudunk nyugodni Istenben. De nem állunk meg itt, és ez egy leszke, amit több éven keresztül kellett ezt megtanulnom. Isten azt mondta az Édenkertben, nem jó az ember egyedülnek lenni. Az Édenkertben mondta ezt, akkor mennyivel inkább nem jó az embernek egyedül lenni a bűnben esett világban. Tehát magyarul Isten nem elég. Isten nem elég. És Isten azt kér tőlünk, mint házasok, hogy amit én adtam nektek mindent, boldogságot, erőt, reményt, szeretetet, azt add tovább. Add tovább Tünninek. Az egy dolog, hogy neki is kellene táplálkozni bennem, de most ő gyengébb fél. Most add neki azt, amit te kaptál tőlem. Mert nem jó az embernek egyedül lenni, és pont fordítva. Amikor én nem vagyok jó baszban, amikor én gyenge vagyok, akkor az Isten kér Tünnitől, hogy adjon. Tehát nem keresünk, hogy adjál nekem. Nem. A kereszténység arról szól, hogy adj tovább. Add tovább a másiknak. Sőt, amikor látod, hogy nincsen jó, ne ítélkezél, hanem imádkozzál érte. Karult fel szeretetben. Add tovább azt a szeretetet, amit tőled kaptam. Nagyon fontos. Óriási. És így is lenne befejezni az egészet. Mert annyira óriási a különbség. De menjünk tovább. Nem egy ártatlan áldozat vagyok én, hanem én olyan bűnös ember vagyok, mint a másik. És mivel Krisztus eltörölt az én bűnemet, az ő vérével megmosott engem, akkor végre tudok szembesülni őszintén az én bűnémmel, és megvallani ezeket alázatosan, és bocsánatot kérni a másiktól. Megkérdezhetem a másiktól, hogy hogyan, miben kellene változnom. mennyire hatalmas legyen ez a második különbség is. Harmadik, mivel Isten megbocsájtotta az összes bűnémet, akkor én hozhatok egy döntést, hogy előre megbocsájtam a másikat. A megbocsájtás az egy döntés. Úgy, hogy Isten úgy döntött, hogy 2000 év ezelőtt eltöröli az összes bűnémet előre. Krisztusban ezt megtette a Golgotai kereszten, Krisztus áldozatával, és most azt kijelentem, hogy adj tovább. Tudom megbocsájtani előre egy döntéssel. És a keserűség nem növekszik fel a mi szívünkben. És az utolsó dolog, mivel Isten az alapja az identitásomnak, és ezt mondom főleg minden konfliktus kerülőnek, miután tudtad megbocsájtani a másikat, amikor megbántott téged, a Biblia soha nem bíztat, és most csak maradjál csendben. Ha valaki megbántott, akkor menj és nincs meg négy szem közt. És mivel az identitásom Krisztusban van, Jézus Krisztusban van erőm, akkor bátorságot veszek, és nem félek attól, hogy a másik engem visszautasít, vagy nem vesz komolyan. Mikor a másik megbánt, akkor tudunk inteni négy szem közt. Nem kell kerülni a konfliktust, nem kell úgy tenni, mint a semmi gond, nem kell menekülni, hanem bátran felvállalni a harcot a szeretetre. Én fogok harcolni a szeretetre. Itt maradok, nem menekülök. És az csak akkor lehet csinálni, hogy az én identitásom nem a másikban van, hanem Istenben van. Ez a keresztény üzenet, hatalmas nagy különbség. Nem csak egy kis pluszat kapunk a házasságra nézve, amikor keresztények vagyunk. Hiszem és vallom, hogy Krisztus az egyetlen reménység a házasságnak. Aki nincs Krisztusban, az nagyon-nagyon küzd, és a pszichológia az nem elég. Mert arra van szükségünk, hogy Jézus Krisztus, ő az, aki megpuhítja a mi szívünket. Jézus az, az, aki meggyógyítja a mi szívünket. Jézus hív minket, hogy menjünk a mélyre, és engedjünk, hogy az evangélium, a Szentlélek, ami kapcsolatunk Jézus Krisztussal, hozzon igazi gyógyulást a mi szívünknek. Amen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, te látod, hogy mennyire nehéz erről a témáról beszélni. Úgy érzem, hogy látom az emberek szemében most, hogy ez mennyire nehéz. Hogy mennyire fájdalom van. Mennyire küzdelem a szeretet. És abszolút nem, ahogy a filmek vagy a zenék bemutatják. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, hogy ments meg minket a felszíntől. Megments minket a technikáktól. Ments meg minket, hogy ezek a emberi találmányokkal bízunk. És tereld a mi figyelmünket, de rád, Úr Jézus Krisztus. És kérlek, minden ember, aki ezt most hallotta, és maga alatt van, vagy átélte ezt már, én kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy tölts be ez a szívét erővel, reménnyel. Tölts be a Szent Lelkeddel, tölts be szeretettel. Hagyd tudjon te hozzád fordulni, és nem menekülni. Én nagyon kérlek, hogy fordíts vissza a folyamatot a kemény szívnek, minden házaspárnak, aki éppen benne van. Puhítsd a szívüket, hozd igazi gyógyulást. Úr Jézus Krisztus, hiszünk, hogy te eljöttél a világba nem csak tanítani a házasságról, hanem megmutattad nekünk, hogy milyen az igazi szeretetet. Köszönjük, hogy te vagy a mi példaképünk. Köszönöm, hogy követhetünk téged. Gerjeszt a mi szívünkben, hogy akarunk a te dicsőségedre élni, a te országod terjedésére élni, és nem a saját kis boldogságunkért. Segíts minket, könyörülj rajtunk, hozd gyógyulást, hozd megváltást a mi életünkben, Krisztus nevében. Amen.